Máté evangéliuma 12. fejezet. Jézus gyakran nem követte hagyományokat. A hegyi beszédben korábban már rámutatott arra, hogy a zsidók nem értelmezték megfelelően a törvényt. Úgy gondolták ugyanis, hogy az a parancsolat, hogy ne ölj, kizárólag annyit jelent, hogy senkit ne öljünk meg fizikai értelemben. Jézus rámutatott arra, hogy nem csak akkor ölünk meg valakit, ha például fejbevágjuk és agyoncsapjuk, hanem akkor is, amikor gyűlölet van szívünkben valakivel szemben. A törvény tehát nem csak a cselekedeteinkre vonatkozik, hanem a szívünkre és a szívünk érzéseire is, amelyek aztán különböző cselekedetekre indítanak bennünket. A bűn a gondolatainkban és a hozzáállásunkban jelentkezik először, és ez vezet azután bűnös cselekedetekhez. Ezért Isten nem csupán a cselekedeteinkkel törődik, hanem a szívünkkel is. Mert ami a szívünkben van, az határozza meg cselekedeteinket. Mivel sokan félreértelmezték a törvényeket, ezért ezek az emberek önigazultakká és felfuvalkodottá váltak. Hogy kikre gondolok? A farizeusokra, akik elhatárolták magukat az úgynevezett pornéptől, a bűnösöktől. Ezek egy elit csoportot képeztek, mindenkinél szentebbnek tartották magukat, és megvetően néztek másokra. Az utcán szorosan maguk köré fonták palástjukat, nehogy az akár véletlenül is hozzáérjen egy bűnös emberhez, hiszen ettől maguk is tisztátalanná váltak volna. A farizeusok tehát rendkívül önigazultak voltak, és látni fogjuk a későbbiekben, hogy emiatt Jézus nagyon kemény szavakat intézett hozzájuk. Saját törvényértelmezésük volt, és számukra különösen fontosak voltak a szombatnapra vonatkozó törvények. Például szombatnapon nem hordozhattak terheket, de ahhoz, hogy ezt betarthassák, először meg kellett határozzák, hogy mi minősül tehernek. Az ő definíciójuk szerint, ha valakinek az egyik lába faláb volt, akkor ezt a falábat szombatnapon semmiképpen sem használhatta, mert ez is teherhordozásának minősült. Ha jól tudom, műszempillák nem léteztek abban a korban, de ha léteztek volna, egészen biztos vagyok benne, hogy szabályokat alkottak volna még a műszempillák viselésére is. Tehát a farizeusok megpróbálták értelmezni a törvényeket, és az élet szinte minden területére ráerőszakolták saját értelmezésüket, közben pedig a törvények igazi jelentése teljesen elveszett és értelmetlenné vált. Jézust azonban nem érdekelte, hogy a farizeusok mit próbálnak belemagyarázni a törvényekbe. Ő nem a farizeusok által lefektetett hagyományok szerint élt, sőt nem is értett egyet az ő értelmezésükkel. Ezzel azonban gyakran magára haragította őket, és ezért sokszor meg is fették, mert nem tartotta be a szombatnapra vonatkozó törvényeiket. Az igében azt olvashatjuk, hogy Jézusban teljesedett be a törvény. De mindemellett a korai egyházban is hamar megjelent egy ezzel kapcsolatos probléma. Amikor ugyanis az első pogányok megtértek, felmerült a kérdés, hogy vajon ahhoz, hogy a pogányok keresztényé lehessenek, először zsidóvá kell-e válniuk? Vagyis ahhoz, hogy valaki megtérjen, körül kell-e metélkednie és meg kell-e tartani a Mózes törvényeit? A korai egyházon belül számos zsidó képviselte ezt az álláspontot. Néhányan le is mentek Antiókiába, ahol Pál létrehozott egy pogány hívőkből álló gyülekezetet. Azt kezdték terjeszteni az ottani hívők között, hogy ha valaki nem metélkedik körül, és nem tartja meg a mózesi törvényeket, akkor nem üdvözülhet. Ez tehát nagyon komoly problémát okozott a korai egyházon belül, olyannyira, hogy végül emiatt egy apostoli gyűlést kellett összehívni. Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, hogy mi volt a jeruzsálemi apostoli gyűlés határozata. Összefoglalva a határozatot, a mózesi törvények nem vonatkoznak a pogány hívőkre, és nem kell azok szerint élniük ahhoz, hogy üdvözülhessenek. Isten a törvény nélkül is munkálkodni tud az emberek szívében. Ezért tehát csak arra kérték a pogány hívőket, hogy tartózkodjanak a bálvány áldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól, és a paráznaságtól. Azt írták nekik, ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, Isten áldjon benneteket! Tehát az apostoli gyűlés határozatából láthatjuk, hogy nem akarták a törvény terhét kényszeríteni a pogány hívőkre. Így a szombatnapra vonatkozó törvényekkel sem akarták leterhelni őket. Isten a szombatot az emberekért adta, mert tudta, hogy az embereknek hetente egyszer szükségük van egy szabadnapra, amikor tényleg nem kellene dolgozni. Isten azért rendelte a szombatot, hogy egész nap ágyban legyünk és pihenjünk, hiszen a testünknek szüksége van hetente egy pihenőnapra. Így jutunk el Máté evangéliumának 12. fejezetéhez, ahol ismét nézeteltérés támadt Jézus és a vallási vezetők között, mégpedig a szombatnapi törvények betartásával kapcsolatban. Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Amikor ezt meglátták a farizeusok, szóltak neki. Íme, tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. Ő pedig ezt válaszolta nekik. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megennie sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Amikor Dávid embereivel együtt Saul király elől menekült, és odaértek a szent sátorhoz, Dávid bement Isten házába, és az embereivel együtt megette a szent kenyereket, mivel nagyon éhesek voltak. A törvény szerint azonban ezt nem tehették volna, mert Isten törvénye szerint csak a szent sátorban szolgáló papok ehettek volna a szent kenyérből. Ugyanakkor Dávid az embereivel együtt nagy szükségben volt, így aztán már nem az Isten szent sátorára vonatkozó törvények élveztek elsőbséget, hanem Isten magasabb rendű törvényei, amelyek az emberi élet tiszteletére, az emberi élet megtartására vonatkoztak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek? A papok a templomban megszegték a szombatot, hiszen terheket cipeltek, áldozatokat emeltek föl, és mutattak be Istennek, és mégsem vétkeztek. De mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. És ezzel természetesen saját magára utalt Jézus. Vagyis ha szombatnapon a papok szolgálhattak a templomban anélkül, hogy vétkeztek volna, akkor anélkül, hogy ez bűnnek minősülne, a tanítványok is szolgálhatnak szombaton Jézussal együtt, aki nagyobb a templomnál. Ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Jézus itt már másodszor idézi ezt az igeverset. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Sokkal fontosabb Isten szemében, hogy mi irgalmasak legyünk, mint az, hogy áldozatot mutassunk be neki. Biztosan emlékeztek, amikor Saul király visszatért seregeivel az amálékiakkal vívott csatából, és jelentette Sámuel prófétának, hogy mindent megtettem, amit az Úr kért tőlem. Sámuel erre ezt felelte. Ha valóban megtettél mindent, amit az Úr parancsolt, akkor mi az a jó bégetés, ami a fülembe jut, és az a marha bőgés, amit hallok? Később ezt mondta Sámuel Saulnak. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Egy idő után Istennek elege lett az áldozatok bemutatásából, mert az izraeliek kezdtek erre a szertartásra úgy tekinteni, mint egyfajta varázsigére. Nyugodtan vétkeztek, és közben arra gondoltak, hogy semmi probléma, majd megyünk és bemutatunk egy áldozatot Istennek, és akkor Isten megbocsát. Istennek sokkal fontosabb az, hogy a szívünk a helyén legyen, mint az, hogy folyamatosan áldozatokat mutassunk be neki. Ezért mondja Jézus, ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Figyeljük meg tehát, hogy azt mondja, hogy nem vétkeztek a tanítványaim, pedig szerintetek megszegték a szombatnapot. Mert az emberfia ura a szombatnak. A szombatnap ugye pihenőnap, és számunkra Jézus jelenti a pihenést, a megnyugvást. A hívő számára Jézus Krisztus a szombatnap. Onnan eltávozva, bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkezű ember. Megkérdezték Jézustól. Szabad-e szombatnapon gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene? A farizeusok értelmezése szerint ugyanis tilos volt szombatnapon gyógyítani. Természetesen, hogyha valaki megsérült és segítségre volt szüksége, akkor nyújthattak neki első segélyt, és ha kellett, meg is mentették az életét. De minden további gyógyulást elősegítő kezeléstől el kellett tekinteni. Az ige szerint tehát találkoztak szombaton egy sorvadkezű emberrel, és még mielőtt Jézus bármit is csinált volna, a farizeusok már érezték, hogy valószínűleg meg fogja gyógyítani, hiszen tapasztalhatták, hogy Jézus nem megy el csak úgy egy szenvedő mellett. Tudták, hogy Jézus segíteni akar majd ezen az emberen a szombatnap ellenére. Ezért megkérdezték Jézustól. Szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene? És persze abban reménykedtek, hogy így majd sikerül Jézust sarokba szorítaniuk. Ő pedig ezt mondta nekik. Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg és nem húzza ki? Természetesen ők mindannyian kihúzták volna azt a juhot a veremből. A saját törvényértelmezésük szerint persze ezzel vétkeztek volna, hiszen ezzel is bizonyos terhet emelnek föl, és ezzel megszegik a szombatnapot. De ők gyakran engedményeket tettek, és ez is ebbe a kategóriába sorolható. Jézus hozzáteszi. Az ember pedig mennyivel többet ér a juhoknál? Sokkal fontosabb, hogy segítsünk egy szükségben levő emberen, mint egy szükségben levő állaton. Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet. Azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze, ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Azt már végképp nem tudták elviselni, hogy Jézus ennyire semmibe veszi a szabályaikat és a törvényeiket. Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan. Jézus nagyon tudatosan kerülte a konfrontálódást egészen addig, amíg el nem érkezett az a pillanat, amikor elfogták és keresztre feszítették. Sokan követték. Ő meggyógyította mindnyájukat, és meghagyta nekik, ne fedjék fel kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Ézsaiás könyvéből származik ez az igerész, amely egy olyan profécia, amely megjövendüli, hogy Jézus az evangéliumot minden népnek, tehát a pogányoknak is hirdetni fogja. A megrepett nátszál és a füstölgő mécses Izrael szimbolizálja, Jézus tehát nem azért jött, hogy eltörje a megrepett nátszálat és hogy kioltsa a füstölgő mécsest, hanem azért, hogy Isten igazságát hirdesse mindazoknak, akik hajlandók azt meghallani. Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság csodálkozott ezen, és ezt mondta. Csak nem ez a Dávid fia? Itt tehát megint egy ószövetségi proféciára utalnak, amely megjövendőlte, hogy a Messiás Dávid leszármazottja lesz, és Dávid fiának is hívják majd. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették. Ez nem űzhetik ki az ördögöket másként, csak Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig ismerve gondolataikat ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fent, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? Jézus logikai érvei tehát egy csapásra megdöntik a farizeusok elméletét. Ha pedig a sátán űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Jézus tehát először is rámutat arra, hogy a farizeusok elképzelése nagyon is téves, mely szerint ő a sátán erejével űzi ki a sátánt. Ezután pedig azt mondja, aki nincs velem, ellenem van. Vagyis csak két csoport létezik. Ebben az esetben nincs lehetőségünk arra, hogy semlegesek maradjunk. A legfontosabb kérdés tehát az, hogy te mit gondolsz Jézusról? Kinek a fia Jézus? Jézus Krisztussal kapcsolatban egyszerűen nem helyezkedhetünk semleges álláspontra. Ha ugyanis nem döntünk mellette, még akkor is, ha nem mondjuk ki egyértelműen azt, hogy Jézus ellen döntöttünk, ha nem mondunk igent Jézusnak, akkor ez önmagában már egy nemleges választ jelent. Ebben az esetben csak ez a két lehetőség létezik. Aki tartózkodik a döntéstől, az is nemmel válaszol. És aki nem velem gyűjt, tékozol. És mivel a farizeusok meggyanúsították Jézust, hogy az ördög erejével űzi ki az ördögöt, Jézus most figyelmezteti őket a lélek káromlásának vétkére, amely nem bocsátatik meg. A farizeusok állításából ugyanis kitűnik, hogy ők egyre közelebb kerültek ehhez a bűnhöz. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsátatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. És mit is jelent a lélek káromlása? Korábban már tüzetesebben megvizsgáltuk ezt a kérdést, ezért most csak annyit mondanék el róla, hogy a lélek káromlása tulajdonképpen az, amikor elutasítjuk a lélek munkáját az életünkben. Jézus a János evangéliumában ezt mondja. Amikor eljön a pártfogó, az igazság lelke, aki az atyától származik, az tesz majd bizonyságot én rólam. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. A Szentlélek ébreszti rá az embereket bűnösségükre, és megmutatja a megoldást is, amely Jézus Krisztus. Hiszen egyetlen módja van annak, hogy bűnbocsánatot nyerjünk. Csak is Jézus Krisztus által lehetséges ez. És Isten lelke pontosan erről tesz nekünk bizonyságot, hogy csak egyetlen módja van annak, hogy bűneink megbocsátassanak. Ha elfogadjuk Urunként és megváltóként Jézus Krisztust. Ha valaki nem hajlandó elfogadni azt, hogy bűnei csak úgy lehetnek megbocsátásra, ha befogadja Jézus Krisztust, ha ez az ember újra meg újra elutasítja őt, akkor ennek az embernek a bűnei nem bocsátatnak meg, hiszen csak egyetlen egy út vezet az üdvösségre. Ahogy Péter is mondja az apostolok cselekedeteiben. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Isten egyetlen egy útat készített el nekünk. Így hát, ha valaki elutasítja Jézus Krisztus munkáját, nem bocsátatnak meg a bűnei, mert nem adatott más név az embereknek az ég alatt, amely által üdvözülhetnének. Ennek az igazságáról a Szentlélek is bizonyságot tesz a mi szívünkben. De ha valaki folyamatosan elutasítja a Szentlélek bizonyságtételét a szívében, ez végül is a lélek káromlásához vezet, és így egyre közelebb kerül ahhoz a helyhez, ahonnan már nincs visszaút. És bizony a farizeusok is erre tartottak. Hiába szembesültek teljesen egyértelmű bizonyítékokkal arra vonatkozóan, hogy Jézus Krisztus valóban Dávid fia és Isten fia, és tényleg ő a messiás, mégsem voltak hajlandóak elfogadni ezt, és inkább mindenféle magyarázatot próbáltak kitalálni arra, hogy ez miért is nem lehet igaz. Eljutottak oda, hogy szinte már ösztönszerűen utasították el Jézust, és egyre közelebb kerültek ahhoz a ponthoz, ahonnan már nincs visszaút. Ennek nagyon nyilvánvaló jele volt az, amikor a farizeusok elkezdték mondogatni Jézusról, hogy az ördögöket az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki. Az ugyanis egyértelmű volt, hogy Jézus megszabadította a megszállottakat, és ördögöket űzött ki az emberekből. Ez tagadhatatlan bizonyíték volt. Mivel azonban az igazságot nem voltak hajlandók elfogadni, próbálták mindezt másképp megmagyarázni. Jézus így folytatja. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Akkor újra megszólították néhányan a farizeusok és az írástudók közül. Mester, jelt akarunk látni tőled. A farizeusok és az írástudók korábban már láttak jeleket. Látták, ahogy Jézus kiűzi a démonokat egy vak és néma megszállottból, és azt is látták, hogy meggyógyította a sorvadkezűt szombaton. Bár ezek egyértelműen csodák voltak, és alátámasztották Jézus messiás voltát, a farizeusok nem voltak hajlandók elfogadni ezt, sőt egészen arcátlanul követelőzni kezdtek. Mester, jelt akarunk látni tőled! Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van Jónásnál. Jézus egy viszonylag rövid választ ad a farizeusoknak. Ebben azonban 3 nagyon fontos dologra is rámutat. 3 olyan dologról van itt szó, amelyet sokszor elutasítanak a Bibliát kritikus szemmel nézők. Ezek a kritikusok feljogosítva érzik magukat arra, hogy eldöntsék azt, hogy a Bibliának mely részei szavahihetőek, és mely részei helytelenek. Melyek azok a részek, amelyek a Szentlélektől ihlettek, és melyek azok, melyek nem? Mely részek hordoznak igazságot, és mely részek kitalációk csupán? A kritikusok által egyik legkeményebben bírált történet a Bibliában éppen Jónás története. Ahogy azt már korábban is említettem, Jónás történetével elsődlegesen nem az a probléma, hogy Jónás egy hatalmas halgyomrába került, hanem a probléma gyökere sokkal mélyebben húzódik, és az emberek Istenről alkotott elképzelésével van összefüggésben. Ha ugyanis helyén van az Isten képünk, akkor semmi gondunk nem lesz Jónás történetével, vagy az ehhez hasonló történetekkel. Akkor egyáltalán nem tűnik hihetetlennek az, hogy Isten egy hatalmas halat küldött, hogy az elnyelje Jónást. Hiszen Isten számára semmi sem lehetetlen. A probléma tehát az emberek Isten képével van. Mégpedig azért, mert hajlamosak vagyunk mi magunk a saját elképzeléseink szerint kialakítani egy Isten képet, és ez gyakran úgy történik meg, hogy saját magunkat egy kicsit felnagyítva belevetítjük ebbe az Isten képbe. Megpróbáljuk magunkat Isten helyébe képzelni, és azt mondjuk, hogy ha én Isten lennék, akkor ezt és ezt így és így oldanám meg. Egyéni elképzeléseinket beleszőjük az Istenről alkotott képünkbe. És a valóság az, hogy saját elképzeléseink alapján tényleg nehezen fogadható el, amit a Biblia mond Istenről. Sokan tehát, ahelyett, hogy az igében található igazságokat fogadnák el Istenről, inkább a saját elképzeléseikhez ragaszkodnak, vagyis ahelyett, hogy Istent imádnák, inkább saját magukat imádják. Mint ahogy azt néhány héttel korábban már említettem, az életünknek igazából 2 alapvető mozgatórugója lehet. Az egyik az, hogy Isten akaratát akarjuk cselekedni, a másik pedig, amikor saját akaratunkat akarjuk megvalósítani mindig és minden áron. Jézus azt mondta, hogy az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. És mi volt Jézus terhe? Hogy atyának akaratát cselekedje. Ez volt életének terhe, ez volt a mozgatórugója. Egyesek életének terhe, avagy mozgatórugója azonban az, hogy a saját akaratukat cselekedjék, ne pedig Istenét. És ez bizony óriási különbség. Mit is mondott még Jézus? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Dávid a 115. Zsoltárban beszél az emberkéz alkotta istenekről, a különböző bálványokról, amelyeket az emberek készítenek maguknak, hogy azután nekik mutassanak be áldozatot, és őket imádják. Dávid a következőket mondja ezekről az istenekről. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van óruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak. Van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Az emberek tehát a saját képmásukra formálják isteneiket. Vajon miért van isteneiknek szeme, füle, orra és szája? Azért, mert az embereknek is van szeme, füle, orra és szája. Ezek az istenek azonban nem látnak, nem hallanak, nem szagolnak, és nem tudnak beszélni. Ezután pedig Dávid hozzáteszi. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik benne bíznak. Ha egy ostoba kis istent készítesz magadnak, akkor te is ostobává válsz. Hogyha a te istened semmit sem lát, semmit sem hall, semmit sem érez, akkor egy idő után rád is ez lesz jellemző. Te is érzéketlenné válsz olyan értelemben, hogy már nem hallod meg Isten hangját, már nem érzed az ő jelenlétét, már nem látod az ő igazságát. Olyanná válsz te is, mint a bálványod, amit imádsz. Szörnyű belegondolni abba, hogy valaki olyanná válik, mint az Isten, amit imád, akkor, ha egy hamis Istent imád. De micsoda áldás olyanná válni, hogyha az élő, igaz Istent imádjuk. A János 1.3-ban ezt olvashatjuk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy mikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Miért leszünk hasonlóvá hozzá? Azért, mert az emberek Istenükhöz válnak hasonlóvá. Hiszen Dávid is azt mondja, hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. A 2. Korintusban pedig ezt olvashatjuk. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Vagyis Isten képmására formálódunk. Tulajdonképpen napról napra egyre hasonlóbbá válunk hozzá, ha valóban őt szolgáljuk és őt imádjuk. Jézus tehát itt a Máté 12-ben, amikor Jónás esetére utal, tulajdonképpen maga is kimondja, hogy egy megtörtént valós eseményről van szó, nem pedig fikcióról. És akinek helyén van az Isten képe, annak semmiféle problémát nem okoz elhinni ezt. De akinek tévesek az Istenről alkotott elképzelései, az bizony bajban van. Jézus Krisztus itt egyértelműen kijelent egy másik fontos dolgot is, mégpedig azt, hogy feltámad harmadnapra. Ez szintén egy olyan dolog, amelyet nagyon sok támadás ért már azon biblia kritikusok részéről, akik tagadják Jézus Krisztus feltámadását. A harmadik pedig, amit Jézus itt a Máté 12-ben megerősít, az, hogy minden ember feltámad az utolsó ítéletkor, és akkor majd mindenkinek oda kell állnia Isten ítélőszéke elé. Kivétel nélkül mindenkinek. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt. Vagyis mindenki feltámad majd az utolsó ítéletre. Dániel könyvében is ezt olvashatjuk a 12. fejezetben. Azok közül, akik alusznak a földporában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. A Jelenések könyvében, a 20. fejezet 11. versétől kezdődően János is a halottak feltámadásáról és az utolsó ítéletről ír. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg, cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki, cselekedetei szerint. Jézus tehát itt a Máté 12-ben megerősíti azt, hogy igenis sor kerül majd a halottak feltámadására és az utolsó ítéletre, amikor mindenkinek meg kell majd állni Isten előtt. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Jónás egy nagyon keserű proféta volt. Tudjuk ugye, hogy nem akart elmenni Ninivébe, nem akart eleget tenni annak, amire az Úr elhívta őt, és ami azt illeti, mindent meg is próbált azért, hogy kibújjon a felelősség alól. Mikor végül elment Ninivébe, akkor sem szeretettel prédikált, hanem gyűlölet és keserűség volt a szívében az emberek felé. Jónás nem akart elmenni Ninivébe, végül azonban mégis ott kötött ki. Azt szokták mondani, hogy Isten senkit sem kényszerít semmire, de el tud juttatni arra a pontra, hogy már mi magunk akarunk menni és megtenni az ő akaratát. Jónás esetében is ez történt. Miután 3 napot volt egy halgyomrában, ami egészen biztosan nem volt kellemes érzés, végül kötélnek állt. De még azután is, hogy elment Ninivébe, végig úgy viselkedett, mint egy durcás kisgyerek. Így adta át az üzenetet. Térjetek meg, mert különben 40 napon belül elpusztul Ninive. És a város bőjtölni kezdett, mindenki zsákruhát öltött, és bűnbánatot tartottak, abban a reményben, hogy az Úr megkegyelmez nekik. A niniveiek tehát megtértek. Jézus szembeállítja a niniveieket saját generációjával, akik nem voltak hajlandóak erre, és elutasították Jézus tanítását. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobb van Salamonnál. Senkinek sem lehet kifogása Jézus Krisztus ellen. Isten őt küldte, hogy meghalljon a bűneinkért. Ha te elutasítod Jézus Krisztust, akkor majd, amikor dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, téged is elítél majd. Ezután Jézus az ördögűzésről kezd el beszélni. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik 7 magánál is gonoszabb lelket. Bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Jézus tehát itt a tisztátalan lelkek kiűzéséről beszél. Nagyon fontos azonban, hogy nekünk ne azon járjon az eszünk állandóan, hogy mindenkiből tisztátalan lelkeket próbálunk kiűzni, mert megtörténhet, hogy felelőtlenségünkben többet ártunk egy embernek ezzel, mint amennyit használunk. Ugyanis hiába űzünk ki egy tisztátalan lelket, ha azt az űrt, amelyet a tisztátalan lélek hátrahagy, nem tölti be valami más, azaz, ha nem tölti be Isten. Ebben az esetben a tisztátalan lélek egy idő után azt mondja majd. Hát én visszatérek a házamba, ahonnan jöttem. Amikor odaér, akkor gazdátlanul kiseperve, felékesítve találja a házat, és az ige azt írja, hogy akkor vesz maga mellé 7 magánál is gonoszabb lelket, és így térnek vissza oda. Tehát annak az embernek az állapota még rosszabb lesz az előbbinél. Én hiszem, hogy a sötétséget legjobban úgy tudjuk kiűzni, hogy felkapcsoljuk a lámpát, és fénnyel töltjük be a teret, nem pedig úgy, hogy Jézus nevében próbáljuk megfeddeni a sötétséget. Hiszem, hogy a világosság természetes módon kiűzi a sötétséget. A sötétség és a világosság ugyanis nem élhet ugyanazon a helyen. Amikor tehát Jézus Krisztus beköltözik valakinek az életébe, és világosság ragyogja be annak az embernek az életét, akkor a sötétség onnan automatikusan távozik, mert a világosság ereje kiűzi azt onnan. Ezért tehát mindennél fontosabb az, hogy Jézus Krisztus hirdessük az embereknek, hogy megtérhessenek, és hogy az ő szeretete és világossága költözhessen beléjük, mert akkor a sötétség automatikusan távozni fog belőlük. Még beszélt a sokasághoz, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki így szólt neki. Íme anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt. Íme az én anyám, és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem, és az én anyám. Azok számára, akik Máriához imádkoznak abban a reményben, hogy Mária majd közben jár értük a mennyben, ez az igerész nagy problémákat vethet fel. Hiszen vegyük csak észre, hogy amikor megérkezik Jézus anyja és Jézus testvérei, akkor Jézus nem rohan oda az édesanyjához, nem borul a lábához, nem magasztalja őt, hanem azt kérdezi. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Az igében sehol sem találunk arra utasítást, de még utalást sem, hogy nekünk Máriához kellene imádkoznunk, vagy tőle kellene segítséget kérnünk. Ez sehol sincs a Bibliában. Jézus azt mondta, hogy amit az én nevemben kértek, azt megadja nektek az Atya, és nem azt, hogy bármit, amit az én édesanyám Mária nevében kértek, megadja nektek az Atya. Jézus soha nem buzdít bennünket arra, hogy Máriához, vagy akár Mária nevében imádkozzunk. Amikor elérkezünk majd a 13. fejezet végéhez, látni fogjuk, hogy Jézusnak voltak testvérei, vagyis Máriának és Józsefnek Jézus után voltak még gyermekei. Ne feledjük, hogy Jézus tulajdonképpen Isten gyermeke, Isten fia volt, hiszen Mária még szűz volt, amikor Jézus a Szentlélektől fogant. Egyáltalán nem biblikus tehát az az elképzelés, amely szerint Mária egész életében szűz maradt, hiszen a 13. fejezet 55. versében ezt olvashatjuk. Hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem köztünk élnek-e nővérei is mind? Úgy tűnik, hogy Jézus saját vérszerinti féltestvérei sem hittek ő benne, hiszen a Máté 13.57-ben a következőket mondja. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Jézus tehát tudta, hogy milyen az, amikor a saját családja elutasítja őt. Sőt, egyszer éppen a saját testvérei próbálták őt úgymond megmenteni, mert úgy gondolták, hogy Jézus megőrült. Bizony igaz, hogy gyakran azok, akik az Úrban testvérek, közelebb állnak egymáshoz, mint a vérszerinti testvérek. Biztos vagyok benne, hogy sokan megtapasztaltátok már azt, hogy Krisztus testén belül és Krisztus családjában sokkal szorosabbak a kapcsolataitok, mint a saját családotokban, ha a családotok még nem tagja Krisztus családjának. Sokatok családjában a családtagok elidegenedtek tőletek, miután megtértetek, mert ti Krisztus testében egy új családra találtatok, ahol még szorosabb szálak fűznek össze benneteket. Jézus is ezt kérdezi itt a 12. fejezet végén. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Íme az én anyám, és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem, és az én anyám.